azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Bot Péter, a Szeged TV munkatársa, lakáshoz jutó szegediekkel beszélgetett. A város vezetői már a 90-es évek elején úgy döntöttek, nem kútyavetyélik el a lakásvagyont, hanem fenntartják a szociális lakásbérlés intézményét. Lassan az ezredik átadásnál tartanak. A Krakó elvtárs álnevű egykori besugó, azaz Hita Károly kaposvári polgármester ma is aktív, legalábbis ami a propagandát illeti. Babos Attila, a szabadpécs.hu főszerkesztője ezúttal a Somogyi megyeszékhelyről tudósít. A kétes múltú városvezető nem habozik a Tiszapárt elleni kampány élére állni, sok megyei jogú város polgármestere ez ellen tiltakozik. A kormánypárti városvezetők egyelőre hallgatnak az ügyben. Furcsa ajándékot kaptak karácsonyra az egriek, mondja Vej Zoltán az egriszín.hu-tól. Az állam elkonfiskálta a veszteséges Makovec-féle uszodát, alig hanem sokba kerülhet ez majd a városnak. Bot Péterrel beszélgetek, a Szeged TV munkatársával. Nagyjából minden héten előkerül az a probléma országszerte, hogy bérlakások hiány rendkívül nehéz megoldani. Egy csomó szociális, de nem csak szociális, rendszer életkezdeti problémát. Szegeden viszont most már átadták a, hát már majdnem az ezredik felújított szociális bérlakást.
Hétfőn 36 felújított szociális bérlakást adtak át az új bérlőiknek, és ezzel a korábbi 925-ről most már 961-re emelkedett azoknak az önkormányzati bérlakásoknak a száma, ami nem csak úgy az önkormányzat tulajdonában van, hanem teljes felújításon esett át. Most ennek kapcsán két dolgot szeretnék nyomatékosítani. Az egyik, hogy a rendszerváltást követően az első önkormányzati ciklusban az önkormányzatok tetemest pénzt kerestek azzal, hogy a tanácsi bérlakásoknak a nagyon jelentős részét, vagy talán az egészet eladták a benne lakóknak, és akik ugye ilyen módon bérlőből tulajdonossá váltak. Talált egyszeri és viszonylag nagy pénz volt akkor, de egyszer s mindenkorra megszüntette annak a lehetőségét, hogy egy önkormányzat érdemben, szociális ügyekben, tehát mondjuk a lakhatási ügyekben, a későbbi évtizedekben segítséget tudjon nyújtani a helyben lakóknak. Most ez Szegeden részben másként történt, mert egyfelől igaz az is, hogy természetesen itt is a tanácsi bérlakásoknak egy részét eladták, de egy nagyon jelentős részét az önkormányzat megtartotta éppen azért, mert pontosan tisztában voltak azzal a korábbi városvezetők és közgyűlések, hogy bizony a szociális kérdések meg az érdemi rendezéséhez ezek a lakások szükségesek lesznek, és hát gyakorlatilag az elmúlt idő ezt fényesen visszaigazott, hogy ez valóban így van.
Most már csak nem 1000-nél jár Szeged városa, mennyiért és kinek lehet majd bérelnie?
Az átadón Botka László polgármester az ugye hangsúlyozta is, hogy országosan is egyedülálló és évtizedes az a helyi gyakorlat, hogy ekkora nagyságrendben képes az önkormányzat, önkormányzati bérlakásokat ugye ebben a szociális helyzetben, hát most egy kis képzavarral érve csatasorba állítani, de valóban itt tényleg arról van szó, hogy ez a közel 1000 lakás, ugye ez már tényleg azt jelenti, hogy bár egy pályázat van, nyilvánvaló ezekre a pályázatokra többen jelentkeznek, mint amennyien elnyerik végül is a bérleti jogot, de ez egy olyan érdemi szám, ez az 1000 lakás. Hát azért most az ember elkezdi beszorozni, mondjuk egy család 3-4, de hát vagy akár 5 főből áll, tehát azért ez tényleg valóban több 1000 embert érint, és hát azért tudjuk, hogy a lakhatás nem kizárólag az önkormányzatnak kell megoldani, és ráadásul nem mindenki van, hála jó Istennek, olyan szociális helyzetben, hogy amennyiben nem kedvezményesen kapja a lakást, akkor képtelen bérelni, de az, hogy ezek az önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknak a bérleti árai lényegesen alacsonyabbak, mint a piaci árak, ez valóban nagyon nagy segítség a családoknak, és nyilván ugye ezt nevezik valóban szociális segítségnek.
Szegeden már a 90-es évek elején a városvezetésben volt annyi, hát bölcsesség, vagy nem is tudom, előrelátás, hogy nem követték az országos gyakorlatot, hogy eladunk mindent, és aztán kerül, ami bekerül, aztán majd valami történik?
Pontosan. Tehát, hogy az akkori városvezetés fölismerte azt, hogy amennyiben most eladja, nyilván 1990-91-92-ben, ha akkor eladja az önkormányzati bérlakásokat, akkor egyfelől nagyon nagy egyszeri bevételhez juthat, vagy jut, Egyébként a magyar önkormányzatok közül rengeteg élt ezzel a megoldással.
Hát a zöme.
Zöme, de örökre elveszíti azt a lehetőséget, hogy érdemben a lakhatási problémáknak a szociális részébe képes legyen tevőlegesen szerepet vállalni. Tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon korai volt az a fajta bölcsesség vagy előrelátás, ami ugye átlátta azt, hogy nem szabad az egyszerű nagy bevételét feladni azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat ugye nagy számban rendelkezzen önkormányzati bérlakásokkal.
Na, hát van még az önkormányzati bérlakások építésének projektje, de ide nem menjünk el, mert most nem erről beszélgetünk, hanem inkább arról mesélj, hogy mekkora sorbanállás van, ugye ez szintén ilyen rendszerváltás előtti szlogán, hogy évtizedekig sorbálunk egy tanácsi lakásért.
Természetesen itt is nagy a jelentkezés, de itt az önkormányzatnak van egy lakásrendelete. Ebben a lakásrendeletben szerepel, hogy hogyan, ki és milyen módon pályázhat önkormányzati bérlakásokra. Na most ezt a mostani hétfői átadó ünnepségen is a városvezető hangsúlyozta, hogy egy olyan pályázati rendszert alakítottak ki, amelyből teljes mértékben kiszorították a szubjektív szempontokat. Tehát itt ugye teljesen objektív módon lehet eldönteni azt, hogy hány gyerek, hány kereső, sérült gyerek, szegedi lakos, mióta szegedi lakos, és a többi. Tehát rengeteg fajta szempont van. Teljesen természetes dolog az, hogy 2-3-4-5-szörös a túljelentkezés, ami azért magyarázható azzal is, hogy, és akkor itt most menjünk bele a piszkos anyagiakba, hogy ugye az a semmi újdonságot nem mondok, hogyha fölemlegetem azt, hogy borzalmasan elszaladtak nem csak az ingatlan árak, hanem az
albérletárak
is. Nem csak Szegeden, nyilván az egész országban, de nyilván egy olyan nagyvárosban, mint Szegeden, talán még jobban. Ugye beszéltem most bérleti jogot nyert családokkal, és ők elmondták, hogy az elmúlt 5 évben ezek az albérletárak például Szegeden szabályosan megduplázódtak, amivel ugye képtelenség lépést tartani kiskeresetű családok esetében. Valóban arról van szó, hogy akkor, amikor megkérdeztem, hogy a piaci árhoz képest ezek a bérlakások nagyjából milyen álszínvonalat képeznek, akkor ebbe hangzóan mindenki azt mondta, hogy nagyjából 1/3. Na most teljesen természetes, hogy ugye ezt időkorláttal kapják meg a bentlakók, tehát nyilván itt egy 5 éves bérleti szerződést kötnek, ugye utána ki kell költözni, tehát ugye a segítség ugye az erre a terminusra szól, de hát azért itt az is nagyon kedvező abban, hogy ugye közel 1000 lakás van az önkormányzat tulajdonában, hogy nagyon különböző igényeket képesek kielégíteni. Ugye itt elhangzott a mostani átadó ünnepségen is, hogy hát egyfelől 26.000-től 68.000 forintig szóródnak a bérleti árak, tehát annak a 36 lakásnak a kapcsán, amit most adtak át, és az is konkrétan elhangzott, hogy 28 négyzetmétertől 73 négyzetméterig találhatóak ingatlanok ebben a portfólióban, tehát ebben a 36 lakásban. Ugye ez nyilván azt jelenti, hogy egyedülállóak, házaspárok, 3 vagy akár több gyerekkel rendelkezők igényeit is képesek kielégíteni, mert például beszéltem egy olyan családdal is, ahol 3 gyerek van, és ők 2+2 szobás panel lakást kaptak, ami ezért abból a szempontból, hogy bérlakásról van szó, szerintem imponálóan nagy, vagy imponálóan jó elosztású, de nyilvánvaló, hogy önmagában az a tény, hogy 1/3 áron lehet ezeket bérelni már a piaci árhoz képest, ez valóban azt gondolom, hogy óriási segítség a rászorulóknak.
Még egy annyi, hogy ugye az alapír az, hogy a 961. felújított szociális bérlakást adtál Botka László polgármester, ez azt jelenti, hogy nem álltak meg.
Nem álltak meg, és itt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni azt, amit önkormányzati bérlakások kapcsán mindig is hangsúlyoztak, hogy ezeknek a felújítása csak és kizárólag önkormányzati forrásból történik. Tehát a város az tényleg nyugodtan lehet azt mondani, hogy kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne csak hogy rendelkezzen bérlakás állománnyal, hanem ennek a színvonalát is azért igyekezzen elfogadható, vagy akár magas mércén tartani.
Tehát ne egy putriba költöznek be, jobb az is, mint az utcán, hanem normál lakásban.
Pontosan. Tehát itt azt hiszem, hogy hogy az életminőség, a lakásoknak a komfortja, a komfortérzet, tehát ezek tényleg nagyon, én azt gondolom, hogy ezek tényleg nagyon, nagyon fontos dolgok. Tehát ezért gondoljunk bele, hogy akkor, amikor egy család beköltözik, teljes egészében renovált ingatlanba költözik bele, hát azért annak, hogy mondjam, szerintem annak azért van egy feelingje.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Babos Attilával beszélgetek, a szabadpécs.hu főszerkesztőjével, a helyszín ezúttal tulajdonképpen Kaposvár, és a főhős pedig Krakus elvtárs, aki...
Aki nem más, mint Szita Károly, Kaposvár jelenlegi polgármestere, sőt már 94 óta vezeti a Somogyi megyeszékhelyet.
És minden esetre nagyon sok érdeme van, főként a tekintetben, hogy állandóan beleáll azokba a hazugságkampányokba, amelyeket a kormány terjeszt. Most éppen mivel foglalkozik?
Igen, igazából emiatt hoztam föl Krakus Péter nevét, aki ugye gyakorlatilag egy közismert dolog most már Szita Károlyról, hogy neki 89 előtti időszakban köze volt az állambiztonsági szolgálatokhoz, beszervezett ügynök, vagy inkább azt mondom besúgó volt. Ugye ez gyakorlatilag a 2000-es években már nyilvánosságot kapott, Ungvári Krisztián történetesen csomót foglalkozott vele. Én viszont azért a Magyar Nemzetnek a 2018-as cikkét hoztam föl példaként, mert abban szerepelt az a dokumentum, ami és nyilvánosságra is hozzuk, és a Szabadpécs cikkében is bele van téve, amely mutatja a befendezési kartonjának az egyik fontos oldalát.
Tegyük hozzá, hogy ez a génap utáni Magyar Nemzet tett az a két év, amikor viszonylag szabadabban működött a lap.
Pontosan, sőt, igazából azért nekem van is egy kis kötődésem hozzá, hiszen 16 után, amikor én egyébként majdnem napra pontosan 9 év, amikor el kellett jönnöm a Dunántúli naplótól, akkor utána, gyakorlatilag azután, hogy 17 tavaszán megalakítottuk a Szabadpécset, én ilyen kvázi vidéki tudósítója lettem a Magyar Nemzetnek, és többek között az is a dolgom volt, hogy időnként Kaposvárra menjek, és ott részt vegyek az ottani közgyűlésen, és hogyha fontos dolog történt, akkor arról írjak. Ezt viszont György Zsombor írta, aki ugye most a Magyar Hangnak a
főszerkesztője,
akkor meg ugye főszerkesztője, aki ugye akkor a Magyar Nemzetnek az egyik munkatársa volt, és azok közé tartozott, akik a génap után ott maradtak. Egyébként ez 2018 márciusában jelent meg ez a cikk, amire hivatkoztam, és utána ugye nem sokkal jött a válasz, tehát a két nappal ugye bezárták a Magyar Nemzetet, viszont ami miatt ezt előhoztam, annak azért köze van Pécshez is, mert Krakus elvtárs, alias Szita Károly előállt egy olyan ötlettel, hogy ők a szervezetnek az elnökeként, amelynek 11, nagyjából 11 éve tagja, gyakorlatilag az elnöki pozícióját felhasználva arra szólította fel a polgármester társait, hogy álljanak ki az úgynevezett Tisza adó ellen, már pedig ugye tudjuk azt, hogy ilyen ebben a formában, főleg ugye a Fidesz állítja, ilyen nem létezik, semmilyen dokumentum nem került elő, és a megyei jogú városoknak az egyéb polgármesterei közül 10 polgármester volt, de azóta szem nőtt a számuk, akik azon azt közölték, hogy nem fognak ebbe beleállni, nem fogják a saját közgyűlésüket arra rábírni, hogy mondjuk egy határozatot, vagy egy ilyen nyilatkozatot elfogadjanak, hogy kiállnak a Tiszaadó ellen. Igazából én így bukkantam rá, egyrészt a szemmel névszavaért erről az ügyről, ráadásul én meg ugye a pécsi polgármester Facebookját nyilván követtem, és ott Péter Attila kitette ezt a hírt, hogy ők nem álltak bele ebbe az ügybe. Azt hoztam föl, erre utalhattál, hogy rendszeresen beleáll, ami szintén egy pécsi ügyet is érintett, az még 2017 vége, 2018 eleje, amikor erre talán emlékeznek a hallgatók, amikor így ugye akkor még Soros volt a fő ellenség, nem Brüsszel, meg nem Magyar Péter, már gondolom Soros most is ellenség, hogy különböző civil szervezetek Soros központokat fognak létrehozni, Soros irodákat, amik migránsokat fognak betelepíteni. És ezzel gyakorlatilag megvádolták az egyik olyan pécsi, akkor már évek óta működő, beágyazott, elképesztően fontos munkát végző szervezetet, meg azt hiszem egy debreceni hasonló szervezetet is. Pécsen ugye ez a két olyan civil szervezetet vádoltak meg, egy debrecenit, azt hiszem, és egy pécsit, azzal, hogy Soros irodákat akarnak Soros pénzre nyitni, és migráns betelepítő központokat létrehozni, amelyek beágyazott, nagyon régóta komoly munkát végző szervezetek, és nyilván nem akartak migránsokat betelepíteni, de akkor ez volt az érdeke a Fidesznek, és ahogyan helyi politikusok, Hoppál Péter, Csizmadia Péter, de akkor még Pécsen Csizi Péter beleálltak egy sajtótájékoztatón, akkor is Szita Károly egy sajtótájékoztatót tartott erről, amiről annak idején beszámoltunk. És gyakorlatilag párhuzamot mondtam a Szabadtéri cikkében a két ügy között, hogy két nyilvánvaló hazugságra építve próbált egyrészt közbeszédet befolyásolni, másrészt politikát csinálni, harmadrészt egy ilyen ügynek az élére állni Szita Károly.
Most végignéztem azt a listát, amelyen azonnak a polgármesterek szerepelnek, akik elutasítják azt a hazug kampányt, amelynek az élén Szita Károly áll. Hát azért Korbány Pártit nem találtam közöttük.
Igen, ezt én beleírtam, hogy noha nyilván úgy is tűnhet, meg biztos van politikai oka is annak, hogy nem álltak bele, de biztos vagyok benne, hogy a Szita Károly valami nagyon fontos, semmilyen módon nem megkérdőjelezhető, a valóságát nem megkérdőjelezhető, a racionalitását nem megkérdőjelezhető dolgot hozna létre, kérni ahhoz a csatlakozásukat, ezek a polgármesterek beleállnának. Az más kérdés, hogy nagyon sokat mond ennek az önkormányzati szövetségnek a többi tagjáról, akik vagy csak hallgatólagosan egyetnek vele, lehet, hogy nem fognak ilyen nyilatkozatot elfogadni, vagy kiállni, de nem is álltak fel egy pódiumra, és mondták azt, hogy kérem szépen, ez hazugság, és már ki is derült igazából róla, hogy ilyen nincsen. De hát ugye a Tisza párt onnantól kezdve, hogy előjöttek azok, hogy miféle adóemelésekre készülne, a legkülönbözőbb adónemeket hallottuk már azóta, csak a füstadót, a kapuadót, hídadót, meg az első éjszaka jogát nem keverték még bele. Magyar Péter rendszeresen elmondta mindig, hogy ez így nem igaz, nincs ilyen tervük, hanem ha van adóval kapcsolatos változtatás, akkor például a NER luxus életet élő milliárdosainak a megadóztatásáról, meg a lopott vagyonoknak a visszaszerzéséről, arról viszont lehet szó, de hát a Fidesz politikusait ez nem érdekelte, úgy csinálnának, mint hogyha erre gyakorlatilag megdöntözhetetlen bizonyíték lenne, és ebben a 10 polgármester által jegyzett nyilatkozatban ebben erre, igazából erre hivatkoznak, tehát nem politikai okra hivatkoznak, hanem arra, hogy amire kéri Szita Károly őket, hogy álljanak ki ellene, annak a bizonyítékát, hiteles, megdöntetetlen bizonyítékát nem találták, és ezért nem is tudnak kiállni mellette. Gondolom, hogyha kiderülne holnap egy varázsütésre, hogy a Tisza párt meg a Magyar Péter hazudott, és Szita Károly, alias Krakus ügynök, meg a többi fideszes mondott igazat, és bevallanák, hogy eddig csak vicceltek, vagy hazudtak, és nem tudom én milyen több 10%-kal akarnak adót emelni, gondolom én, hogy ez a 10 polgármester ugyanúgy tiltakozna az ellen, ahogy a minden normális ember tiltakozna.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Vej Zoltánnal beszélgetek Egerből, egriszin.hu, azt mondod, hogy Eger az uszodák városa. Ez nagyjából egy közhely, de mégis mi a helyzet most azzal a rengeteg uszodával, vagy úszósporttal, ami ott szokott lenni?
Hát ugye Eger, hát, vagy legalábbis az egri identitásnak egy meghatározó része ez az uszoda mizéria. Ugye régen nem volt csak egy bárány uszodánk, ami egy érdekes természeti képződmény volt, alulról tört fel a viszonylag langyos víz, úgyhogy az egri srácok azok tudtak télen-nyáron edzeni, így aztán természetesen az egri úszó sport az megelőzte így a természeti adottságok miatt is az országos átlagot, és hát elég jó eredményeket produkáltak az egri úszók. Így aztán lett egy erős úszólobbi, aki úgy gondolta, hogy úszodákat kell építeni, és aztán így néhány száz méteren belül a rendszerváltás után, amikor egy szintén vízilabdás polgármestere lett a városnak, hát felépült 3 uszoda. Ezek közül a leghíresebb, vagy leghírhettebb az a Makovec uszoda. Ugye ez a polgármester Ingelhan György Makovec Imrét bízta meg mindenféle felhatalmazás nélkül akkoriban, hogy tervezzen egy gyönyörű szép uszodát, hogy akkor ő a kurzusnak egy meglehetősen elismert építésze volt.
És hát ő sztár volt.
Abszolút sztár, egy sztárépítész volt, és hát tervezett is egy uszodát, ami persze nagyon jól nézett ki, és megoldotta azt az őrült feladatot, hogy Eger kellős belvárosának közepén egy 50 méteres fedett uszoda épüljön, és hát ez egy jól kinéző Makovec stílusú uszoda volt.
Fából?
fából természetesen, igen, ez a kis szépséghiba megvolt, hogy még nyáron is fűteni kellett, hogy ne gombásodjon, de hát azért ezek a fa épületek nem nagyon fenntarthatók, ezt most már látjuk ugye a kampuszán, a különböző bezárt Makovec épületeken, hogy hát nem tudják őket fenntartani, ezek elég érdekesen néznek ki, de igazából hosszú távú és közcélra való használatuk az nehézkes, és hát baromi drága. Hát ez történt az egri Makovec uszodával is, hogy hát egyre több vele a gond, és hát az akkor 2 milliárdból épült uszodát, amit még Deutsch Tamás tette el az alapkövét, és aztán adta át, és az egriek nem nagyon akartak, tehát el is zavarták a polgármestert az uszoda őrületével együtt, de addigra már el volt dobva a kő, tehát fel kellett építeni. Szóval ezt az uszodát, ezt most utolérte a végzet, hát egyes becslések szerint 4-5 milliárd forint kellene ahhoz, hogy egyben lehessen tartani, most egy ilyen restaurációs beavatkozásra. És hát azért ne felejtsük el, hogy maga az uszoda is egy olyan sportszer, amit időnként mindössze 10 ember tud használni, tehát nem egy hatalmas nagy sport teljesítmény, tehát egy olyan ugrókötél, ami elég drága. És hát ebben az időszakban nem nagyon jut rá pénz, hogy se arra, hogy fenntartsák, se arra, hogy reparálják azokat a problémákat, amiket ez a fa szerkezet okoz. Így aztán, amikor erre járt Orbán Viktor és Lázár János, természetesen megígérte, hogy ebben segít, meg hát a Makovec örökséget meg kell menteni, és akkor átveszik ennek az uszodának az üzemeltetését. Ennek mindenki örült tulajdonképpen, mert egy olyan teher volt, amit tönkretette például a strandunkat, hogy a strand nem tudott fejlődni, mert a strand összes bevételét az uszodába kellett öntenünk.
Aha.
És hát most derültékből a villámként érkezett a hír, hogy a polgármester nagy örömmel bejelentette, hogy akkor január 1-től az uszoda átkerül az államhoz, csak hogy nem az üzemeltetés, hanem a tulajdon. Ugye annak az uszodának a tulajdona, amit az egriek hitelből építettek föl, gyakorlatilag nem kaptunk rá semmilyen állami pénzt, ugye ezt kihisztiszta az akkori vezetés, hogy a uszoda akkor is kell, hogyha nincs rá pénz.
De ígéret volt?
Ígéret volt, igen, csak közben ugye megbukott a Fidesz kormány, és hát ezek csak ígéretek maradtak. Igazából felvettünk rá hitelt, és ezt szépen az egriek kinyögték, tehát egy évtizedig nem nagyon volt fejlesztés a városban, hogy uszodát építhessünk. És hát a szépséghibája például ennek a bejelentésnek az, hogy a közgyűlés nem is tárgyalt róla. Tehát szó sincs arról, ez most egyes becslések szerint ez az egész vagyonelem olyan 20 milliárdot is érhet. Hát szó sem volt arról, hogy most 20 milliárdot elvisz vagyonban az állam azért, hogy üzemeltesse, illetve hát azt se tudjuk, hogy üzemeltetni fogja, vagy hogy milyen feltételekkel, mert hogy simán benne van a pakliban, hogy ezen túl ő fogja kérni az egyesületektől a működési költséget, akik szeretnének ott úszni vagy vízipólózni, és hát az egyesületek meg mit fognak csinálni? Elmennek a városhoz és kérnek támogatást, amit eddig létesítmény használatban kaptak meg, ugye, hogy használhatták ingyen az uszodát. Most az új tulajdonos, az állam, nem nehéz kitalálni, hogy majd meg fog állapítani valami használati díjat, amire viszont már semmilyen ráhatása nem lesz a városnak. Szóval rettenetesen sok aggodalmat jelent ez a dolog, de hát a legmegdöbbentőbb ez, hogy megjelent az állam, és gyakorlatilag egy 20 milliárdos vagyont elvitt, azzal az ígérvénnyel, hogy majd ő üzemelteti, de ezekről nem tudunk semmilyen részletet, hogy ez hogy fog történni.
Még két dolgot nem értek, az egyik az, hogy azt mondod, hogy 20 milliárdot ér kinek?
Hát mondjuk, hogyha lebontanák azt az uszodát, akkor és építeni akarnának egy másikat, az körülbelül ennyibe kerülne. Tehát, hogy igen, értem a kérdést, hogy kinek, de egy ilyen uszodának az értéke, hogyha fel akarnák építeni, akkor körülbelül 20 milliárd lenne.
A másik pedig az, hogy oké, itt már 20-valahány éve zajlik ez a történet, igazából a rendszerváltás óta, de az egri vízisport ebből valamit profitált?
Nem, természetesen az egri vízisport az hanyatlik, de hát ennek sokkal összetettebb az okai, de körülbelül ugyanaz, ami a focinál, hogy ahogy megjelent benne a pénz, úgy ment le a teljesítmény. Ennek biztos valami sportszociológiai okai lehetnek, vagy én fogalmam sincs, hogy működik ez, hogy kiveszi a pénz az erőt a sportolók lábából, meg kezéből, de itt is ez a tény, hogy jelenleg, amióta tulajdonképpen gondtalannak nevezhető a vízisportoknak a finanszírozása, azóta a teljesítmény viszont erősen csökkent. Tehát úgy tűnik, hogy abban a kis melegvizes bárányuszodában, amit a srácok produkáltak, önerőből, lelkesedésből, azt nem lehet pótolni pénzzel.
Bot Péter a Szeged TV munkatársa, Babos Attila a szabadpécs.hu főszerkesztője és Vej Zoltán az egriszín.hu újságírója tudósítottak ma. Leocki Mirjam szerkesztőtársammal köszönjük figyelmüket, és természetesen boldog új évet kívánok mindannyiuknak. Jövő héten is itt leszünk, Józsa Mártát hallották. Viszont hallásra!
Azt beszélik című műsorunkat hallották.